Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! A magyar őstörténet, én úgy gondoltam eddig legalábbis hosszú ideig, hogy ugye a 70-es években rendkívüli módon divatba jött, hál' Istennek, és mert nem csak az után iránta való érdeklődés, hanem az őstörténettel való foglalkozás is, az őstörténet kutatása is divatba jött, ami rendkívül gyümölcsöző volt az azt követő időben. Most azonban úgy látszik, hogy egy újabb reneszánsz következett be ennek a dolognak. Azt tudnélik, hogy rendkívül erős érdeklődés és rendkívül erős ellenvetések merülnek föl az őstörténet eddig többé-kevésbé biztosnak, vagy legalábbis elfogadhatónak látszó tézisei ellen. Itt egy sajátos mozgalom jött létre, amely mögött most már ezt látni kell, hogy komoly tőke is áll, és mögötte áll még sok minden más, főképpen az utóbbi időben különböző politikai áramlatok, indulatok és egyebek. Mik ezek a, mi, ennek, mi lehet ennek az oka? Én azt hiszem, hogy nem vállalkozhatom ennek az elemzésére, mert hiszen nem egy dologról van szó, nem egy oka van, hanem számos oka van. Egyrészt a teljes értékvesztés szinte mindenben a magyar szellemi életben, ami nem csak ránk jellemző, hanem a szomszédos országokban is, nem csak a kisebbekben, mint Horvátország. Most láttam egy remek horvát tankönyvet, történelemkönyvet általános iskolás horvát gyerekeknek. Van egy vonal, egy ilyen vörös vonal, nem tudom miért vörös, Sumérból indul ki és Zágrábig tart. Tehát még csak nem is a tengermelléki Horvátországig, ahol valóban volt ugye a horvát fejedelemség, hanem Zágrábig, ahová viszonylag későn kerültek fel a horvátok. Hát igen, mondhatnánk, hogy ez mindenütt megvan. Az azonban kétségtelen, hogyha úgy mérlegelni próbáljuk, én azt hiszem, hogy Magyarországon ezek a alternatív áramlatok, ezek sokkal erőszakosabbak és sokkal jelentősebbek. Nem régen jelent meg, nem propagálni akarom ezt a könyvet, Honti László akadémikusnak a szerkesztésében a Nyelvrokonságról című kötet, amely azt hiszem eléggé páratlan dolog, ebben az évben már a második kiadást érte meg. Kapni sajnos nagyon kevés helyen lehet, vidéken szinte sehol sem, csak megrendelni. Ennek ellenére jelentős számban fogyott el a könyv. Ez nagyon örvendetes számomra, hiszen itt a kutatók írtak, a dilettánsokról, mert hiszen akik tulajdonképpen bírálnak, ez nem lenne önmaga, és a bírálat maga nem lenne egyáltalában baj. Még a magyar nyelv finnugor hovatartozását is, hát miért ne lehetne? Természetesen. Ha vannak ellenérvek, akkor meg is lehet cáfolni. A tudományban minden így van. Na csak, hogyha akkor lehet megcáfolni, hogyha az ellenérv a szemelt magmorál, és nem gazos ocsúból. Tehát, hogyha valaki nem tudja az alanyt az állítmánytól megkülönböztetni, annak nem nagyon érdemes a nyelv eredetéről tanulmányokat és egyebeket írni. Akinek fogalma sincs a történelmi folyamatokról, fogalma sincs az egyes népekről, amelyekkel rokonítja a magyarságot és azok történelméről, annak nagyon nagy kár tankönyveket, úgymond egyetemi tankönyveket írni, mint az egyik zászlóvívője ennek a mozgalomnak. Itt ebben a dolgozatomban meg is írtam, hogy ő neki nem tankönyveket írni, hanem tankönyveket olvasni kellene, méghozzá most még az elején ilyen eléggé alapfokúakat. Nos, a helyzet tehát az, hogy nem a szakmai bírálat uralja ezt a területet, hanem indulat, főként indulatból, aztán nyilvánvaló, hogy dicsőségvágyból, és hát mondjuk meg őszintén pénzért is, és politikai okokból, politikai célokból, nem értem egyébként, hogy milyen célokból pontosan folyik ez a küzdelem. Ez a kérdés azért egyébként nem lenne érdemes sokat foglalkozni ezzel, kár a kutató embernek az idejét erre fordítania egyébként, de mégsem kár, mert ezek rendkívüli módon torzítják a magyarság eredetének, a magyar történelem korai szakaszainak a képét, ami természetesen egybefügg a nemzet történeti tudatunkkal és a nemzeti tudatunkkal is. Magyarországon valahogy az eredet tudat az sokkal erősebben része a nemzeti tudatnak, mint Európában bárhol, hiszen kit érdekel Németországban, hogy ők most indoeurópaiak, vagy mit tudom én, kínaiak, senkit az égügyi világon nem érdekel. És nálunk viszont igenis, nálunk ez az átkozott finnugor rokonság, amely ellen annyi mindent össze-vissza hazudoznak, hogy tulajdonképpen az ember csak kapkodja a fejét. Az, hogy Trefort Ágoston például kijelentette, hogy a finnugor elméletet támogatni kell. Kérem szépen, Trefort Ágoston korában az, hogy finnugor, ezt nem is nagyon írták, nem is írták le, ilyet, hogy finnugor elmélet, akkor még ugor magyar, finn-magyar rokonságról, illetőnek török-magyar rokonságról beszéltek. Ez a szó csak később a 20. században vált használatossá a tudományban. Tehát eleve világos, hogy ilyenfajta utasítás nem jöhetett Trefort Ágostontól, mert akkor egészen másképp fogalmazott volna. Aztán, hogy Hunfalvi ugye külföldről jött be, ugye egy kedvenc ilyen dilettán sarlatán ismerősöm írja, hogy hát Hunzdorfer, ugye nem tudják, hogy Nagyszalókon született a Fölvidéken, és a függetlenségi országgyűlés titkára volt, tehát mondjuk magyar ellenesnek kikiáltani semmiképpen sem ildomos. Aztán meg, hogy a szovjetek mennyire támogatták, hogy az osztrákokkal együtt a finnugor, úgynevezett finnugor elméletet, hát kérem szépen, rendkívül módon támogatták. Én emlékszem rá, egyetemista koromban többször akartam menni finnugor területekre, sose sikerült. Veres Péter barátom, aki néprajzos volt a Moszkvai Egyetemen, egyetlen egyszer jutott el Izserszkbe, akkor is majdnem kirúgták érte az egyetemről, tehát nem szabad volt egyszerűen beutazni finnugor területekre. Akkor kezdődött egyébként is, akkor folyt ezeknek a finnugor népeknek, népek nyelvének az iszonyú mértékű rombolása, az iskolák átalakítása és egyebek, ami azt eredez, és az ukrán-orosz lakosság betelepítése, tehát abban az időben éppenséggel az orosz szovjetek nem támogatták a finnugrisztikát és a finnugor népeket. Nos, mi ezekben az általános, ezekben a dilettáns és elméletekben? Ez talán egyszerűnek tűnik, amit elmondok, de sajnos erre éppen ezzel önök találkoznak. Azokkal a diákokkal, akik nem értik, már honnan értenék, hát nem lehet nekik azt mondani, hogy drága gyermekem, ott van az a 30 kötet, azt olvasd el, aztán még németül olvassál hozzá, oroszul, meg mit tudom én, mi, akkor majd megérted. Hát persze, hogy nem fogja elolvasni. Nos, és nem is olyan könnyű nekik ezt megmagyarázni. A helyzet az, hogy elsősorban a nyelv és a nép története az, amit mindig összemosnak. Össze lehet ezt mosni? Én azt hiszem, hogy semmiképpen összemosni nem szabad. Mert éppen barátaim beszéltek itt az előbb imént a bolgárokról, hogyha abból indulunk ki, hogy a bolgárok ma szláv nyelvűek, és csak ezen az úton kutatjuk a bolgárság eredetét és őstörténetét, akkor természetesen tévúton járunk, legalábbis félig. Mert a bolgárokat igenis az államalapító népesség, onogur népesség volt, ugye 10 ogur, akik Belső Ázsiából jöttek valaha a Kaukázus vidéki területekre. És 680-ban Aszparuk vezetésével telepedtek meg a mai Bulgáriában. Csak hogy régen nem volt előszakos asszimiláció, kérem, és ez megint nagyon lényeges. Itt a szóba került ugye a magyarság, honfoglaló magyarság létszáma. Erőszakos asszimiláció nem lehetett végrehajtani, nem volt rádió, nem volt televízió. Hát ugye Géza fejedelemmel nem mehetett oda minden szlávhoz Magyarországon, hogy tanítsa meg magyarul. Az a etnikum kerekedett fölül, amelyik többen volt. És így történt Bulgáriában is. De hát sajnos ez ugye így történt Magyarországon is. A 19. században tört meg a magyarság gerince Erdélyben, amikor a mezőség elrománosodott, kérem szépen. Pedig mi voltunk állítólag uralmon, és állítólag nagyon el is nyomtuk mi magyarok ugye a nemzetiségeket. Bárma olyan nemzetiségi politika lenne ezek szomszédország országokban, mint amin a monarchia idején volt. Nos, nem lehet tehát egybemosni a nép és a nyelv történetét, de elválasztani sem kérem. Mert azoknak a kulturális jegyeknek, amelyek egy népet néppé tesznek, vagy a régiségben inkább használjuk az etnikum kifejezést, a legfontosabb eleme a nyelv. És nyelv nép nélkül nem létezik. A nyelv az az emberek közötti kommunikáció eszköze. Tehát azt mondani, hogy a magyar nép származásának abszolút semmi köze nincs ahhoz, hogy mi finnugor eredetűek vagyunk, ez sem igaz. Hiszen igenis, valaha, ami nagyon távoli elődeink, egy olyan területen éltek, és egy olyan nyelvjárást beszéltek, amely nagyjából közös volt a többi finnugor népével. Hogy ez a terület hol volt, ez most egyelőre nem érdekes. A lényeges az, hogy igenis közünk van. Csak hogy ez az ősi egység oly régen megbomlott a Krisztus előtti 4.-3. évezredben, tehát immáron 5-6 ezer esztendeje, amelynek a nyomai ma már szemmel láthatóan mindenki számára nem érzékelhetőek. Érzékelhetőek azonban más népeknél. Nézzék meg a szlávokat. Bármilyen nehézséggel is, a szláv népek máig megértik nagyjából egymást. Különösen az egymáshoz közel álló szláv népek. Nézzék meg a skandináv nyelveket. Ott svéd, dán, norvég, ők is megértik nagyjából egymást. Mi nem értjük meg egyik, még a legközelebbi finnugor nyelvünk nyelvét sem, és ez azzal magyarázható, hogy rendkívül régen elváltunk tőlük, tehát rendkívül régóta különáll a nyelvfejlődés és a népfejlődés. Hát mikortól van magyar nép egyáltalán? Népek nem öröktől valók. Szomszédos szlovákok a 16. században váltak önálló néppé, az ukránok szintén, és nyelvük úgy szintén. A többi népnél hol nagyon régi népeket találunk, hol viszonylag fiatalokat. A magyarság, és mi a kritériuma annak, hogy egy nép létezik? Egy nép létezésének, mint említettem, a nyelv és egyéb kulturális jegyek a hordozói. Ezek közül talán a legfontosabb a népnév, tehát az, hogy minden nép valahogyan nevezte magát, méghozzá tulajdonságokat jelzett vele. A görögök ugye azt mondták a szomszédokra, hogy barbarosz, tehát habogó, ha nem tudod görögül. A szlávok magukat beszélő embernek hívták, ugye a szláva szlóvóból származik. A szomszédos germánokat azonban nyemecnek, némáknak hívták, mert nem tudtak szlávul. Nos, valami ilyesfajta véleményem szerint a magyar népnév jelentése is, az er ugye egy ősi finnugor szó embert jelent, a magy pedig azt, hogy beszél, mesél, mond, stb. Ez a beszélő ember etnonim vagy népnév, ez bizonyíthatóan már akkor megvolt a magyarságnál, amikor még nem vált el véglegesen a szomszédos obiugor nyelvektől, a vogultól és az osztyáktól, hiszen a vogulban, a mansi névben megvan szintén a magyar népnév első tagja, ugyanúgy megvan a mosz frátria házassági csoport névben, mind a voguloknál, mind az osztyákoknál. Tehát kétségtelen, hogy amikor a magyar nyelv elválik a vogul és osztyák nyelvtől, akkor már létezett magyar etnikum. Mikor volt ez? Körülbelül akkor, amikor a széles körben elkezdték a vasat használni, tehát a Krisztus előtti 1000 és 500 körüli időszakban. Magyar nép tehát körülbelül 2500 éves legalább. Ez alatt az idő, erre az időre záródott le a magyar etnogenezis, vagyis a néppéválás, és ettől ezután ugyan a magyar nép sokat alakult, hiszen nem kell régi időre visszanyúlni, beolvadtak a magyarságba, hogy zömmel a délvidék is fábok, beolvadtak különböző népek, szlovákok, stb. A magyarság egy része pedig levált a magyarságtól, mint a szavárd magyarok, csatlakoztak hozzánk még korábban a székelyek elődei, a kabarok. Tehát változik a nép, de ez már nem változtat a nép alapvető jellegén, és ezt néptörténetnek, vagyis etnikai történetnek hívjuk. Tehát minden olyan megfontolás, amit szegény Kristó Gyula például vallott még élete végén is, hogy a magyarság valamikor az Árpád-kor végére alakul ki, ez teljesen tudománytalan sajnos. Ezzel a kérdéssel Kristó Gyula egyszerűen nem volt tisztában. A magyarság vándorlásának, a magyarság egész további életének és néptörténetének nagyon jellegzetes és fontos része az, hogy a magyarság, amikor kialakul, nomád néppé válik. Tehát könnyen mozgó, vándorló, legeltető állattartóvá. Méghozzá minden bizonnyal a nyugat-szibériai steppe északi peremén és a ligetes steppe déli részén. Nem messze egyébként nyelvrokonaitól, a vogoloktól és osztyákoktól. Van a magyar, ez még a magyar tudományosságra mind a mai napig sajnos jellemző, a dilettánsokra pedig teljesen. Mindig azt mondják, hogy mi nem származhatunk ugye onnan, mert hát ott ilyen halászó, vadászó, elmaradott északi népek voltak ezek a finnugorok. Kérem szépen, ebből egy szó se igaz. A ugorok, tehát az a csoportja a finnugorságnak, amelyhez mi tartoztunk, ez a népesség soha nem élt északon. Ez ma már egészen biztos. A vogolok és az osztyákok ős elődei a különböző okok miatt, elsősorban az orosz gyarmatosítás miatt kerültek Nyugat-Szibéria északi területeire. Viszonylag későn, a középkorban. Amikor a magyarok már régen nem éltek ott. Azt mondhatjuk tehát röviden, hogy a magyarságnak, mióta önálló nép, semmi köze nem volt a finnugorokhoz, egészen a 18. századig, amikor ki nem derült, hogy a magyar nyelv a finnugor nyelvek rokona. A magyarság ezt követően irán és török nyelvek szomszédságában élt, és szintén különböző folyamatok, különböző háborúk következtében nem egyedül, hanem több más néppel, és hasonlóan több más néphez innen Nyugat-Szibériából vándorolt a Kárpát-medencébe. Csak egy példát, nem részletezem ezt, erre nincs idő, csak egy példát mondok önöknek. Magyarországon ugye nagyjából Krisztus születése körül megjelenik az első jelentős számú nomád szarmata népesség, iráni nyelvű népesség. És hogyha a szarmatáknak az útvonalát, tehát ahol kialakultak és ahogyan ide kerültek, fölrajzolom a térképre, az ugyanaz, mint a magyarságnak az útvonala. Ez nem véletlen, hiszen a steppén megvolt egy olyan, egy délebbi útvonal, ahol általában a nagy hódítók jöttek, a hunok, az avarok, türkök, avarok, és volt egy északabbi útvonal, ahol ezek a vándorlások, steppei láncreakció elérte őket, és a magyarság egyre nyugatabbra sodródott. Ez a sodródás népi szétváláshoz vezetett, a szavárdok leválásához, mint említettem, de csatlakozáshoz is, valószínűleg még Magna Hungáriában, mai Baskíria területén, ahol egyébként ma már régészetileg jól kimutatható magyar temetők vannak, kérem szépen. Ott, valahol ott csatlakozhatott a onogur bolgárok egy része, a székelyek elődei akkor csatlakozhattak a magyarsághoz, akik a honfoglalásig már elmagyarosodtak. A Dobrovics barátom nagyon jól elmondta ezt a hatalmi, uralmi, állami kérdéseket, politikai szervezet kérdését. Rendkívül fontos időszak, amit a magyarság a kazárkaganátusba tört, ezzel tökéletesen egyetértek, hiszen egy olyan típusú félnomád, nomád államszervezet alakul ki a magyarságnál, amilyen a kazároknál is volt. Ezt nem csak a bizánci, hanem a arab források is egyértelműen megerősítik. És még egy nagyon lényeges dolog. A magyarságra nem az a shamanizmus volt jellemző, nem ez volt tehát az ősvallásunk, amit még szegény Diószegi Vilmos művei alapján nem olyan régen is elképzeltünk. Hiszen ezt a shamanizmust hol figyelték meg, a szibériai shamanizmust, amit még fölgyűjtött Diószegi? Ez Szibériának az elmaradott, rendkívül elmaradott társadalmi helyzetben lévő népei gyakoroltak. Ez tulajdonképpen, amikor egy-egy falu közösségnek, egy-egy nemzetségnek, egy-egy nagy családnak van külön sámánja. Ezek gyógyítanak, jósolnak, jövendőt mondanak, stb. De hát gondoljuk csak el, ha a küldöttségét Géza fejedelem, amikor 973-ban elküldi Quedlinburgba a birodalmi gyűlésre, mit szólt volna Otto császár, ha ezek a magyarok tüzet gyújtanak és elkezdenek rajta keresztül ugrálni? Hát valószínűleg elzavarta volna őket, és semmiféle hát kereszténység nem kezdődik el Magyarországon. Pillanat. Tehát Magyarországon egy olyan fajta tengrizmus volt, amiről szintén az előbb hallottunk, ami tulajdonképpen pogány egyistenhit volt, ami megkönnyítette a magyarságnak az átmenetet az egyistenhithöz, a kereszténységhöz, hiszen állam enélkül nem létezhet. Ráadásul ez a tengrizmus, ahogy a vallás fenomenológiai vizsgálatok ezt nevezik, ez egy sikertelen vállalkozás volt, de jellemző volt valószínűleg minden nomád birodalomra. Rövidre fogva tehát, ennyit szerettem volna mondani, és még egyet, ha megengeded. Nem tudom hányszoros honfoglalásról és egyebekről. 895-ben beköltözik ide egy népesség, ezt tudjuk. Nagy számú népesség. Onnan tudjuk, hogy 10-11. Századi pogány temetőinkben már eddig több mint 25 ezer sír tártak föl. Na most tudjuk, az lehetetlen, hogy mindenkinek megtaláljuk a sírját. Tehát ez egy sajátos anyagi kultúrát hoz ide. És bizonyára szellemi kultúrát is, mert a régész nem csak a tárgyakat figyeli meg, hanem a temetkezési szokásokat is, a hiedelmeket. Ez a kultúra tovább bizonyíthatóan, tovább örökrődik a tatárjárásig. És ennek a kultúrának bizonyíthatóan semmi köze az avar kultúrához. Ez egészen biztos. A kettős honfoglalás elméletét nem László Gyula alkotta meg, hanem Nagy Géza másfél oldalon 1895-ben bizonyíték nélkül, és éppen most volt László Gyula születésének 100. évfordulója, ahol azt próbáltam röviden összefoglalni előadásomban, hogy mi az, ami László Gyula életművéből megmaradt és nem maradt meg az időrostáján. Hát ami nem maradt meg, az a kettős honfoglalás. Semmiféle bizonyíték nincs rá. Egyébként visszatérve még a dunacsébi temetőre, egészen biztos, hogy ez a rádiókarbonanalízis rossz. Egyébként is ebben a korban régészetileg már sokkal jobban tudjuk keltezni a temetőket, mint rádiókarbon analízis. A rádiókarbon az a őskor remek, ugye ott mindegy, hogy 4-500 év ide-oda, de honfoglalás, Árpádkor is ezekre a korszakokra nem jó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.